7 óra 45 perc, a telefonon a túlsó végén Mihálovics Zoltán, a Makronú Intézet elemzője. Szervusz Zoltán, jó reggelt! Amiről beszélgettünk, az az, hogy Vlagyimir Putyin ugye Kínába látogatott, és hát több mindenről szó esett. Mielőtt erről beszélnénk, mi volt a fő indok, vagy mi lehetett a fő cél, ami miatt azért Pekingbe látogatott? Ugye amikor kirobbant a háború, akkor Peking nagyon óvatosan nyilatkozgatott, és ugye sokakat meg is lepett, hogy visszafogottan reagált dolgokra. Azóta is ugyan ugye nem rossz a kapcsolat, de azért Peking és Moszkva között azért, hogy mondjam, nem volt mindig felhőtlen a viszonyat, fogalmazhatok így. Nem volt ellenséges, de azért olyan nagyon barátinak se mondanám.
Így igaz. Igazából, hogyha magát az orosz-kínai kapcsolatot nézzük, akkor Putyin egyértelmű motivációja a háború a mostani látogatást tekintve. Ez egyébként a két vezetőnek a 43. találkozója. Érdekes, hogy más kínai elnök még sosem találkozott ennyiszer orosz elnökkel. Igazából itt arról van szó, hogy lényegében a felszínen Peking semleges álláspontot próbál felvenni, és mint ahogy te is mondtad, ehhez képest a kereskedelmi volumenben van egyfajta intenzitás, főleg a hadipar területén. És ennek kapcsán egyébként összesen 10 dokumentumot is aláírtak tegnap Pekingben, mármint Putyin és Xi Jinping kínai elnök. Érdekes egyébként a számadatokat is megnézni, például a távol-keleti szerszám export egészen elképesztő 2022-ben 120%-kal nőtt, és 2023-ban ehhez képest is még 170%-kal emelkedett, mármint Kínából Oroszországba. És Kína egyébként Oroszországban Oroszország legfőbb beszállítója a mikroelektronikai termékek tekintetében, és a nitrocellulóz tekintetében is. Ugye a nitrocellulóz, azon belül a cellulóz az a salétromsav, egyfajta észtere, köznapi nevén lőgyapot, és ez nélkül igazából tüzérségi eszközöket az orosz hadsereg nem is tudna gyártani. Szóval elmondhatjuk, hogy a kínai hozzáállás függvénye egyrészt a háború folytatása, másrészt az orosz hadipar olajozott működése.
Hát meg nem beszélve gondolom energetikai megállapodásokról, mint Kína, ez egy legfontosabb piac, ami kvázi most per pillanat még nyitott is.
Így igaz. Ugye Oroszországnak van a Szibéria ereje nevű vezetéke, és már több éve szó van a Szibéria ereje 2 nevű vezeték megépítéséről, de egyelőre ez nem akar épülni. Ez is pekingi támogatáshoz van nagyrészt kötve, viszont Xi Jinpingről tudni kell, hogy ő azért egy igazi reálpolitikus ebből a szempontból, szóval most kihasználja Oroszország szorult helyzetét, úgymond, a szankciók következtében, és próbálja a szénhidrogéneket, orosz szénhidrogéneket minél olcsóbban megszerezni az országa számára.
Hát gyakorlatilag ez a háború első napjaiban is látszott, hogy ugye ők azt mondták, hogy oké, amikor jöttek az unió szankciók, akkor ugye részben India, részben Peking azért jó üzleteket tudott kötni az időt, meg pláne Moszkvával. Említed ugye, hogy itt azért komoly gazdasági megállapodások születtek. Most, hogy mondjam, ki lehet emelni valamit az eddig bejelentettek közül, mert ugye azért például a Magyarországgal kötött megállapodásokat az ember végigolvasta, tehát azok meglehetősen homályosak voltak, legalábbis szándéknyilatkozatok, erről nyilatkozunk, arról nyilatkozunk. Tudom most kiemelni itt a moszkvai-pekingi, vagyis hát a pekingi-moszkvai találkozóról valami érdekeset?
Egyelőre még, ugye ezeket a megállapodásokat tegnap írták alá, egyelőre még konkrétumokat nem igazán tudni, de a kínai szerződésekkel kapcsolatban is ez egyébként az egy visszatérő elem, hogy a szélesebb nyilvánosság viszonylag későn ismeri meg a pontos adatokat, dokumentumokat, a tartalmukat, szóval ez az elkövetkező pár napban fog kiderülni valószínűleg, hogy konkrétan miről is tárgyalt a két vezető.
Na most ugye, ami miatt meg mindig kiemelt figyelem övezi az ilyen típusú találkozásokat, mégiscsak két atomhatalomról van szó.
Így igaz. Oroszország még mindig vezető atomhatalom, és viszont az pozitív önmagában, hogy valószínűleg szóba került a két hatalom atom arzenája is a tárgyalásokon, viszont ha megnézzük Kínát, és végig tekintünk az 5000 éves történelmén, akkor láthatjuk, hogy Kína azért viszonylag ritkán háborúzott önmagától, és most kimondhatjuk, hogy Kína-Oroszország relációjában azért inkább Kína diktál, mint Oroszország, még ha nagyobb atomütőerővel is rendelkezik jelenleg Moszkva. Így nem hinném, hogy tartani kéne az atomháború felé való eszkalációtól, ha erre irányult a kérdés.
Igazából arra azért én se gondolnék, mert talán józan eszem még mindenkinek megvan, de mindenképpen ugye azért atomhatalmi pozícióból tárgyalni, akár csak bármilyen témában, azért az nem ugyanaz. És ugye valóban a nyilatkozatok alapján pont arról beszéltek ők is, hogy meg kell őrizni a stabilitást ez ügyben, a globális stabilitást, ami azért, hogy mondjam, messziről is jó hír, hogy még nem gurult el a gyógyszere senkinek.
Igen, ez mindenképpen megnyugtató hír. Itt érdemes egyébként kiemelni, hogy alapvetően mi köti össze a két országot. Szóval itt sokan beszélnek arról, hogy Peking és Moszkva hozzáélet iránt is, meg Észak-Koreát is szeretne egy teljesen új világrendet kialakítani, és leváltani az USA-t, mint vezető hatalom, mint hegemon. Ez részben igaz. Ugye mi köti össze Kínát és Oroszországot szinte teljesen, hogy akarnak egy új világrendet. De ezt a világrendet nem úgy kell elképzelni, mint az Egyesült Államok nélkül, az Egyesült Államok vezető szerepe nélkül. Ők az unipoláris világrend helyett csak egy multipoláris világrendet szeretnének, ahol mind Pekingre, mind Moszkvára, mind Iránra egyenrangú partnerként tekint az USA, és a világban több globális erőközpont jöhetne létre, így soroljuk fel mondjuk Ázsiában mondjuk Kína, ide vehető még Oroszország is, Európában az Európai Unió, és még Eurázsiához vehető Irán is, és ezen túl még az Egyesült Államok. Szóval inkább arról beszéltünk, hogy Kína nem letolni akarja ha teljesen a hegemon szerepből az Egyesült Államokat, inkább fel akar zárkózni hozzá, mint egyenrangú.
És akkor most itt nyitték egy másik témát, de már csak az idő miatt nem kezdek bele, és szép csendben bevásárolta magát Kína Afrikába. Az egy újabb beszélgetés lenne, hogy a különböző országok Afrika politikája hogyan alakult az elmúlt időszakban. Nagyon szépen köszönöm. Mihálovics Zoltánt, a Makronom Intézet elemzőjét hallották itt a Trend FM-en. Zenével megyünk tovább, majd hírek jönnek. A következő fél órában pedig János Zsolt független pénzpiaci szakértővel beszélgetünk Ausztriából, és szóba kerül a mesterséges intelligenciát fejlesztő cégek helyzet.